Önök ismét az Inforádió Arena című műsorát hallják, egyébként felvételről, a mikrofonnál Jénes Tamás vendégem, Hajdú B. István sportkommentátor, témánk pedig a labdarúgás 2017-es idénye. Beszélgettünk az őszi történésekről, és egy picit még visszakanyarodnék a Barcelonáról, mert érdemtelenül nem váltottam át rá a Real Madrid kapcsán. Ez egy jobb Barcelona, mint az előző idénybeli volt Valverdével? Az eredmények ezt mutatják nyilvánvalóan.
Úgy tűnik, ugye a...
Mert akkor ugye azt is kell mondani, hogy a Neymar nélkül jobb a Barcelona, mint Neymarral.
Igen, tehát vannak, nyilván vannak olyan csapatok, voltak ilyen magyar csapatok, vagy vannak magyar csapatok is, meg külföldiek is, ahol ugye vannak olyan játékosok, akik gyakorlatilag csapatból kihagyhatatlanok. Aztán, amikor mégis valamilyen módon kikerülnek, és ez nem csak a labdarúgásra igaz, hanem kézi kosárlabda már, mint mondhatunk, akkor az ember azt látja, hogy igen, úgyis meg lehet oldani. Nyilván a Neymar szaga azzal, hogy lezárult, hogy Neymar elment, onnan attól a pillanatok kezdve azzal foglalkozni, hogy milyen lenne ez a Barcelona, ha még mindig Messi, Suárez és Neymar rohamozna, azzal nem érdemes. Piciben ugye a Real Madridnál Gareth Bale állandó sérülései miatt zajlódott le hasonló folyamat, hogy hát ugye hát a BBC az ott már nem tudott együtt játszani a Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo hármas, és aztán bekerült mondjuk Isco a csapatba. Itt pedig ugye megint csak az a helyzet, hogy nincs Neymar, meg kell valahogy másképp oldani mindezt, és sikerült, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert a Paris Saint-Germain is sokkal jobb lett azáltal minőségileg, hogy Neymar oda került. A Barcelona pedig nem, hogy nem lett rosszabb, hanem még egy picit jobb is lett azáltal, hogy Neymar nincs ott. És Neymarnak is jót tett mindez, úgyhogy ez egy olyan üzlet volt, ahol szerintem mindenki jól járt.
Ugye bizonyos mérkőzéseken azt lehetett látni, hogy a Barcelona klasszikus 4-3-3-mal is szakított, nem volt harmadik csatár, hanem inkább még egy középpályás játszott. Ha Coutinho-t mégis le tudják igazolni, akkor visszatér Valverde a 4-3-3-hoz?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Coutinho sem egy olyan igazolás lesz, akit a padra vesznek. Tehát abban a pillanatban, ha Coutinho-t megszerzik, akkor valószínűleg nem az történik, hogy Valverde összeül, és azt mondja Messinek, Suáreznek és Coutinho-nak, hogy mindig ketten játszotok a harmadik, meg mondjuk beáll a 60. percbe valaki helyére, hanem fölrakja ezt a három embert, hogy aztán Coutinho-t egy picit mögéjük rakja-e, vagy Messit rakja egy kicsit hátrébb, vagy még jobban ki, azt nem tudom. De nyilván determinálja a játékos keret, illetve egy ilyen játékos megszerzése a Barcelona játékát. Hozzáteszem, hogy Coutinho tud olyan poszton is játszani, amelyik egy picit inkább már Iniesta-ra jellemző, tehát egy picit előkészítő is, mert Coutinho szerintem várakozáson fölül sok gólt szerez a Liverpoolban, független attól, hogy ugye óriási viharok voltak, hogy megy, nem megy, egyáltalán mit csinál, amikor elkezdődött a Bajnokok Ligája, a selejtező sorozat, még emlékszem, hogy a Hoffenheim ellen tud játszani, nem tud, elviszik, nem viszik, mi történik, majd Coutinho gond nélkül visszailleszkedett oda, ahová való. Na most nem gondolnám, hogy mondjuk a spanyol védők között ne tudna úgy fickándozni, mint az angol védők között.
Vélet, hogy ő a második legjobb brazil ma?
Hát igen, azt hiszem igen. Azt hiszem igen. És Coutinho-ban talán még az a képesség is megvan, hogy akár Neymar szerepét is át tudja venni, akár a brazil válogatottban is. Hozzáteszem, a brazilok azt mondják, hogy ez most egyébként ne történjen meg, tehát ne próbáljuk ki, mi az, ha Neymar mondjuk fél évre kiesik. De a Barcelona számára is nyilván egy olyan érték, hogy ott aztán, ha azt mondjuk, hogy Messi, Suárez, Neymar, vagy azt mondjuk, hogy Messi, Suárez, Coutinho, van-e különbség?
Ha a Barcelona mondjuk megnyeri a spanyol bajnokságot, nem történik bomba meglepetés. Hogyha Manchester City megnyeri az angol bajnokságot, az sem meglepetés, de talán báratlanabb, mert egyszerűen több riválisa volt. De hát a City is megnyerte már a bajnokságot.
Meg, hát... És egészen döbbenetes az a fölény, ami a Manchester City-t jellemzi, miközben ugye Angliában azért van van 5-6 nagyon erős csapat, sőt, nem tudom én, mondjuk egy Burnley még oda tud piszkítani, de senki nem gondolja komolyan, hogy majd a Burnley bejön a bajnokok ligáját érő helyekre. De nyilván a másik manchesteri csapat a United, a Chelsea, Arsenal, Tottenham, ezekre is a Liverpoolra nem lehet azt mondani, hogy kis csapatok lennének. És amíg ez a másik öt, ez azért egymástól rengeteg pontot elvesz, meg még hullajt a kisebbek ellen is, mindeközben a Manchester City gyakorlatilag jelen állás szerint, ha az európai bajnokságot nézzük, a legnagyobb fölénnyel vezet. Tehát még a Bayern Bundesliga uralma, vagy a Paris Saint-Germain francia bajnokság feletti uralma sem mérhető a Manchester Cityhez, és azt gondolom, hogy ez azért a City számára is meglepő. Az nyilván egy nagy kérdés, ha most túl leszünk a karácsonyi, újévi mindenfajta rohamokon, fordulókon, és befordul mondjuk a City a bajnokok ligája 8-ad döntőinek idején, akkor már lejátszanak azt hiszem talán egy ilyen 24-25 fordulót biztosan, és vezet változatlan, nem tudom, 15 ponttal, hogy akkor Guardiola azt mondja-e, hogy egy picit mindegy, hogy mennyivel nyerjük meg a bajnokságot, de virítsunk a BL-ben, vagy egyszerűen demoralizálni akarja az egész Premier League mezőnyét. És ugye még egyszer mondom, a Manchester City még minden sorozatban áll, még akkor is, hogyha mondjuk a Liga kupából legutóbb csak 11-esekkel tudott tovább menni.
Kit vérsz a Manchester City kulcsembernek? Mert nyilván vannak, akik Kevin De Bruyne-t, aztán vannak, akik azt mondják, hogy David Silva-nak, noha egészen meglepő módon már 106-szoros válogatott, mert ugyan csendben lett 106-szoros válogatott, és gyakorlatilag mindent megnyert, amit lehetett, és negyedik vagy ötödik a spanyol örökranglistán. Szóval van, akik őre tesznek, van aki azt mondja, hogy Aguero, vagy a védelemben, ugye a kapusnak a szerepe.
Igen, édeszor. Hát nagyon nehéz erre is kielégítő és megnyugtató választ adni. Nyilván, ha úgy vizsgálnánk, hogy ki az, akit ha kiveszel a Manchester Cityből, a Manchester City talán gyengébb, lényegesen gyengébb, bár a City erénye pontosan az, hogy megtalálja mindig a megfelelő embert Guardiola, én azért De Bruyne-t mondanám, akinek a helye is. Én azt gondolom, személyesen őt nem ismerem, de ő lelkileg is egy sokkal stabilabb játékos most már, érzi a bizalmat, tudja, mit kell tenni. Ő végigjárta azt az utat, ami könnyen lehet, hogy az ő sajátja volt, ugye hát talán már kevesen emlékeznek, hogy ő azért egy nagy csapatba, Chelsea-be kezdett volna, és onnan kellett aztán Belgiumból a Bundesligán át visszatérni a Premier League-be, és most jutott el talán arra a szintre. Én azt hiszem, hogy ha majd megnézzük akár most az eddig lejátszott fontosabbnak vélt mérkőzéseket, meg majd a tavasszal lejátszandókat, akkor talán De Bruyne az az ember, akiről nehezen tudom elképzelni, hogy ezeket a mérkőzéseket bármilyen okból, ha csak nem sérült vagy eltiltott, kihagyja. Tehát Guardiola saját jó szántából nem hagyja ki. Nyilván a kapus sem. Aguero esetében már elképzelhető.
Hát hogy volt, hogy nem kezdett sokszor, hogy, és nem csak a balesete után.
Hanem... Igen, hogy azt mondja, hogy jobb is, ha ezek forog, és hát még egyszer mondom, a Citynek jelenleg nincs gyenge pontja, de tegyük azt hozzá, hogy szerintem, tehát ez egy várat, ez számomra meglepő módon dominál a Manchester City. Én ezt nem gondoltam volna, hogy úgy állnak, hogy gyakorlatilag az Arsenal veretlen bajnoki címe veszélyben, minden pontrekord veszélyben forog, ettől a Manchester Citytől, amelyik tényleg nagyon jó csapat, de azt meg nem éreztem, hogy ennyivel gyengébbek lennének a többiek. Tehát nyilván lehetett sejteni, hogy a Chelsea-nek lesz egy kis visszaesés a játékában, vagy nem tud olyan idényt futni. Hogy a Liverpool azért szélsőségesen fog játszani. A Manchester United fene tudja, hogy mikor áll össze, és hogyan, és egyáltalán Mourinho mit akar ezzel a United-del. De azt, hogy a City ilyen mértékben uralja Angliát, és ugye itt már egy nagy kérdés szintén fölvetődik, ez pedig ugye a Bajnokok Ligája kapcsán, hogy itt azért beszélhetünk tényleg 4-5 olyan csapatról, amelyik egyrészt otthon egyeduralkodó plusz Real Madrid, amelyik számára hatalmas csalódás lenne, ha mondjuk a 4 közé vagy a döntőbe nem jutna. Már pedig idén is csak, vagy 2018-ban is csak 2 csapat utazik Kijevbe a döntőre.
Szerinted hol tart ma Mourinho az edzői pályafutásában? Azért kérdezem, mert az egyik nézet szerint már régen túl van a csúcson, a másik szerint majd nézzük meg ezt az idényt, hiszen minden második szezonjában egy klubnál bajnoki címet nyert, most nem fog. Milyen most Mourinho? Egyáltalán kiket tartasz te a legszűkebb edzői elitnek?
Nyilván Mourinho gyakorlatilag a pályafutása majdhogy nem töretlen volt a Portótól kezdve, ahová ment, ott bearanyozta a klub életét, de ugye a Manchester Unitednél alapvetően, főleg Ferguson után, és egy-két mondjuk azt melléfogás vagy vakvágány után Mourinhótól érzésem szerint nem azt várják, amit most csinál. De Mourinho arra talán nem is alkalmas. Én nehezen tudom elképzelni a José Mourinho esetében, hogy mondjuk 3-4 évnél tovább marad egy helyen. Ő kisajtolja, kipréseli a maximumot egy-egy csapatból, ez annak idején így volt az Interrel is. Tulajdonképpen a Real Madriddal is, ahol ugye a nemzetközi kupában azért nem tudott a Bajnokok Ligájában igazán maradandót alkotni, és itt a Uniteddel is, akárhogy nézzük, vitrinjébe tett egy Európa Ligát, amit ugye korábban épp a Manchester United eléggé lenézett, de mégiscsak egy trófea, és igazából, ha majd Mourinho önéletrajzát valaki megnézi, akkor nem talál olyan pontot, vagy olyan csapatot, ahol valamilyen sikert ne ért volna el. Azt viszont, hogy ő mennyire tudatosan építi, és mennyire egy picit a közeljövőnek építi a Manchester Unitedet, erre én inkább azt mondom, hogy nem. Ő abszolút a jelenben él mindig, és érzésem szerint most sokkal inkább arra alapoz a Manchester United, hogy a benne lévő kétségtelen jó játékosok és nagy egyéniségek egy-egy villanással még eldöntik a dolgot, mint sem arra, hogy mindegy kijátszik, az a szisztéma marad úgy. Tehát a City szöges ellentéte jelenleg a United, ami nem azt jelenti, hogyha mondjuk a Bajnokok Ligájában összekerülne a Manchester City és a Manchester United, nyilván ezt tovább kéne jutni mind a kettőnek, akkor egy oda-visszavágos mérkőzésen ne verhetné ki a Manchester United a Manchester City-t, mert ez megtörténhet. De pontosan egy ilyen hosszabb sorozatban ez egyértelmű, hogy ez nem mondom, hogy zsákutca, de ez nem az új Manchester United felépítése, ami most jelenleg zajlik, szerintem az Old Traffordon.
Liverpoolt néha nagyon jó nézni, és talán a legnagyobb meglepetés benne Mohamed Salahnak a játéka. Bocsánat, ő játszott ugye a Chelsea-ben, azért nem írt új fejezetet a klub történetébe, aztán Rómában elég jól futballozott. Mégis legalábbis engem azért meglepett, hogy Liverpoolban így játszik.
Hát az egész előlévő 3-4 ember, azzal nincs különösebb baj. Hát a lőtt gólok számával azt hiszem, hogy semmilyen fronton a Liverpool nem panaszkodhat. Aztán más kérdés, hogy nem tudnak annyival vezetni, hogy a Sevillát mondjuk megverjék, vagy az angol bajnokságban is ugye győzzenek akár 2-3 gólos előnyről is rangadón. Szalá nagyszerű játékos, és Szalá hátára vette a válogatottját is, tehát ugye újra a világbajnokságon látjuk majd Egyiptomot is. Én azt gondolom, hogy az a fajta szabadság, ahogyan ő játszik, és ahogyan ő megérteti magát Coutinhoval vagy Firminhoval, az már ezeket az általunk spanyol bajnokságból említett nagy hármasokat idézi. Tehát ott szerintem nincs gond, most azt nem tudom igazán megítélni, hogy mondjuk a védekező részét a futballnak mennyire oldja meg, amit rábíztak, vagy éppen rábíztak
el valamit.
Én azt hiszem, hogy talán nem, de ugye Jürgen Kloppnál azért, amikor a Dortmund igazán Dortmund volt, akkor azért mindenkinek legalább a visszatámadásnál, vagy a pressingnél jelen kellett lenni. Ez a Liverpooli elsőket annyira nem jellemzi, de ahogyan ők futballoznak, a helycserék, a labdák, a lövések, és az, hogy szemlátomást a másik sikerének is örülnek, emiatt tényleg, ahogy a Liverpool támad, jó nézni. Tulajdonképpen, aki nem Liverpool szurkoló, annak a Liverpool meccseit jó nézni, mert most, hát ha 3-3, hát 3-3. Aki Liverpool drukker, az nyilván a szívéhez kap minden egyes alkalom, vagy úristen. Ha 8-at rugunk, talán az elég, de nem még akkor is lehet, hogy 8-6 lesz a vége.
Dortmund, szóba kapaszkodom bele, értelmezhető a Dortmund összecsuklása?
Hát erre nem tudok megint sok okosat mondani. Ugye a Dortmund kivásárolt egy edzőt az Ajaxtól, Peter Bosch, akivel az Ajax bejutott az Európa Liga döntőjébe. És a Dortmund úgy indult el ebben az évben, ugye gyakorlatilag gólt is alig kapott, aztán az első 6 meccsén egy gólt kapott a Bundesligában. És én főleg Bundesliga szinten ezt a dortmundi keretet, ezt magasan a Bayern mögötti második helyre tenném. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerűen azok a csapatok, amelyek mondjuk a német bajnokságban a Dortmund előtt állnak, de még ide sorolnám a Tottenhamet is, szerintem amelyikkel szemben ugye a bajnokok ligájában elbukott a Dortmund, ezeknek nincs jobb játékosuk, mint a Borussia Dortmund.
Nem szabad Apoel Nikóziáról.
Hát arról meg aztán végképp, nem? De hát az Apoel Nikóziák, Karabakok, azok el tudják ütni a nagy csapatokat a továbbjutástól a BL-ben. Ott én szerintem valami ilyen viszony, vagy nem alakult ki, vagy megromlott a játékosok és az edző között, és ezt mondom számomra azért meglepő, mert olyan előfordul, hogy egy csapat hullámvölgybe kerül, és onnan nem lábal ki, de hogy egy elindul repülőrajtal, és aztán összecsuklik, olyan nem nagyon. Hozzáteszem persze azt is, hogy a Borussia Dortmundra ebben az évben azért az jellemző, hogy talán aztán 5 sérült alatt soha nem voltak. De ott viszont pontosan az a lényeg, hogy gyakorlatilag, ha 8-9 embert kell pótolni, akkor is az ember ránéz a Dortmundra, és azt mondja, hogy hát ezek azért mégiscsak jó játékosok. Az más kérdés, hogy nyilván abból a csapatból, akik maradtak, akik Bajnokok Ligája döntőt játszottak 2013-ban, nyilván az a Schmelzer más Schmelzer volt, mint ez. Ugye Weidenfeller már a padon ül, Piszczek nem volt rossz, de megsérült. Tehát igazából maga a játék szisztéma, a játékrend, az nem működött a Dortmundnál. És innentől kezdve az majd, hogy nem mindegy, hogy most Jarmolenko az Dortmund szintű játékos-e, vagy sem, mert ennek a Dortmundnak vele is száguldania kellene, vagy Hürlével is, Marco Reus ugye gyakorlatilag megint sérült volt egész ősszel, tehát a Dortmundnak azért vannak tartalékai, én azt gondolom, hogy tavasszal a Dortmund össze is szedi magát, és igazából azok a csapatok, a Dortmund és az Atletico Madrid mondjuk, amelyek kipottyantak, vagy a Napoli az Európa Ligába, azok az Európa Liga esélyesei lesznek.
Hát nem csak, mert Dortmund gyakorlatilag egy front maradt, mert nyilván a Bajnokok Ligába oda fog érni már, mint a második, harmadik, negyedik helyre a német bajnokságba, a német kupából kiesett,
igen.
Marad az Európa Liga.
Igen, hát mondjuk a negyedik helyse, vagy az első négybe kerülése annyira biztos, de azért én azt gondolom,
a játékos állomány alapján.
Azt gondolom, hogy azt azért Dortmundnak meg kell oldania, hogy...
Példátlanul körbeverték egymást a német Bundesliga csapatok. Azt gondolom, hogy akkora különbség Ancelotti meg Heinkes között, mint amennyit mondjuk látszana az eredményesség alapján 2017 őszén, biztosan nincsen. Mégis a Bayern nincs, hogyha egy más csapat lett volna az edzőváltás óta.
Ott ugye nagyon ritka, hogy egy nagy nevű edző, ha elmegy, akkor szép lassan adagolva ugyan, de mindenki valamilyen szinten bírálja. Legyen az vezető, legyen az játékos. Hát a szurkolókat hagyjuk, mert az nyilvánvalóan nekik Heinkes egyfajta nosztalgia is, meg jobb is a csapat Heinkessel. De azért az, hogy nagyon sok Bayern München futbalista az edzettségi állapot hiányát, illetve a megfelelő edzettségi állapot eléréséhez szükséges edzés mennyiséget és minőséget hiányolja, ez azért nagyon, nagyon szokatlan. Tehát én azt gondolom, hogy ha nekik igazuk van, már pedig mondjuk ha többen mondják, akkor elképzelhető, hogy ez így van, akkor ebben lehet a kulcs, hogy a Bayern Münchennek egyszerűen gyorsabbnak, dinamikusabbnak, robbanékonyabbnak kellett lennie, bár tegyük hozzá, hogy a Paris Saint-Germain elleni győzelem, ugye az hazai siker, ahol azért bebizonyította a Bayern, hogy tavasszal minden fronton számolni kell vele. Azt követően a Bayern áttért egy olyan takarékos üzemmódra, hogy 1-0-val hozogatta a mérkőzéseit, illetve azért a Dortmundot kiverte a német kupából, ami megint csak egy értékmérő lehet számára, igaz, azt is csak egy gól különbséggel, meg 0-ra éppen 2-1-re, de végül is ebből a szempontból mindegy. És nyilván a Bayern esetében ott azért nagyon sok tartaléknyi lehetőség még van, mert mondjuk, hogy Thomas Müller egyszer csak elkezd újra jól futballozni, az azért mondjuk Heinkes alatt nem lenne olyan nagy meglepetés. vagy Robben, ha egészséges, még egy utolsó idényében, az utolsó idényének egyikében megmutatja, hogy mit tud, az sem lenne olyan. Az én szerintem jól sült el, hogy a Bayern olyan játékosokat vett, akik akár együtt, vagy akár külön-külön is, Rudi, Süle, Tolisso, megtartotta Komant, aki sokkal jobban futballozik, mint bármikor. Tehát,
egészen meglepődtem, hogy a kicker rangsorában a legjobb Bayern játékos.
Igen, és nem véletlenül, és azt kell mondanom, hogy az, amit egy picit a Unitednél, a Manchester Unitednél az előbb hiányoltam, hogy na azért mi lesz ebből 2018-ra, 19-re, 20-ra, az a Bayernnél ebből a szempontból biztosítottnak érzem, legalábbis hazai fronton. Az más kérdés, hogy nyilván a Bundesliga csapatainak játékos kerete az gyengébb, mint az angol csapatoké, tehát valószínűleg a Manchester United, mondjuk ha áthelyezném a Bundesligába, akkor azért ugyan a biztos második helyet biztos megszerezné, de az is lehet, hogy a Bayernnek küzdene a bajnoki címért.
Kevés időnk maradt, és egy bajnokságnak a befutóját nem tippeltük meg, pont azt, amelyiket.
Az olasz.
Nehézkes. Úgyhogy mi van a kérdés? Melyik csapatra fogadnál te a gyakorlatilag három vagy négy közül?
Én még mindig azt mondom, hogy a Juventus az, amelyik a legesélyesebb a bajnoki cím megszerzésére. Az Interben, a Rómában nem látom azt, hogy folyamatosan jól teljesítve nyomás alatt játszanak. A Napoli egy érdekes kérdés, mert a Napoli szép futballt játszik, a Napoli mindig ott van a tűz közelében, de a Juventus azért mindig tavaszra összeszedi magát, illetve a rangadókra. Tehát én azt hiszem, hogy egyrészt Olaszországnak legalább az jót tesz, hogyha már nem készül a világbajnokságra lázasan, legalább májusig az olasz futball iránt az érdeklődés az Itália szerte meg lesz. Én most még azt mondanám, hogy ebben az évben még azért a Juventus lesz az úr, aztán meglátjuk.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat és beszélgethettünk. Önök az Inforádió Arena című műsorát hallották, hogy Bécsam futballkommentátor volt, sportkommentátor volt a vendégünk, Dénes Tamást hallották. A műsort meghallgathatják az inforádió.hu weboldalon. Köszönöm a figyelmüket!